Voltak az első szövetségnek is intézkedései, melyek a papi szolgálattételeket az Isten igazságosság rendjében szabályozták, és volt világi szentélye, zsidó 9. Tudnivalók elkészült egy elősátor, melyben a mécsláb, az asztal és az Istennek szánt kenyerek voltak, ezt szent helynek nevezik. A második függönyük volt a szentek szentjének nevezett sátor, aranyfüstölő oltár és a szövetség ládája tartoztak hozzá. Utóbbit mindenütt arany borította, és benne voltak a mannát tartalmazó aranykorsó, Áron kivirágzott veszély és a szövetség táblái, felette pedig a dicsőség kérubjai, melyek az engesztelő fedelet beárnyékozták. Ezekről nem kell most egyenként szólnom. Miután ezek így elkészültek az első sátorba, mindenkor bejártak a papok, hogy papi szolgálattételüket végezzék. A másodikba évenként egyszer egyedül a főpap ment be, és sohasem vér nélkül, és azt magáért, továbbá a nép tudatlanságáért, vagy tudatlanságából eredő bűneiért vitte. Ezzel azt tette nyilvánvalóvá a Szent Szellem, hogy az igazi szentély útja addig nem válhat láthatóvá, míg az első sátor fennáll. Példázat ez a jelen időpontra, mikor olyan adományokat és véres áldozatokat visznek az oltára, melyeknek nincs hatalmuk arra, hogy a lelkiismeret követelése szerint tegyék bevégzetté azt, aki a szolgálatot végzi. Nincs hatalmuk, mert ételekre, italokra, különféle bemerítésekre vannak alapozva, és csak a helyreállítás időpontjáig nyújtanak olyan megigazolást, amilyen a hústest vonalán lehetséges. A felkent ellenben az elkövetkező javak főpapjaként a nagyobb és bevégzettebb, nem kézzel csinált, azaz nem ebből a teremtésből való sátoron keresztül, és nem kecskék és borjuk vérével, hanem a saját vérével ment be egyszer a szentélybe, miután örök megváltásra talált lehetőséget. Mert ha a bakok és bikák vére, a tehénnek az áldozatra szólt hamuja, megszentelik a megfertőzötteket, és a hústest vonalán megtisztulást szereznek, mennyivel inkább tisztítja meg a felkent vére a holt tettektől lelkiismeretünket, ki az örök szellemen át vitte magát oda, hibátlanul az élő Istennek, hogy az élő Istennek szolgálhassunk. És ezzel új szövetség közbenjárója lett, hogy miután az első szövetség alatt elkövetett áthágások megváltására megtörtént a halál, az elhívottak elnyerjék az örök sorsrész öröklésének ígéretét. Mert ahol végrendelkezés jellegű szövetség van, ott fennáll a kényszerűség, hogy a végrendelkező halála bekövetkezzék. A végrendelet ugyanis a halál bekövetkezése után érvényes, miután semmi ereje nincs addig, amíg a végrendelkező él. Innen van, hogy az első végrendeletet sem lehetett beiktatni vér nélkül, mert miután Mózes a törvényen át minden parancsolatot elmondott az egész népnek, vízzel, skarlátszínű gyapjúval és izsóppal együtt magához vette a borjuk és bakok vérét, és mint magát a könyvet, mind a népet befecskendezte velük ezzel a szóval, ez annak a szövetségnek a vére, amelyet Isten nektek parancsolt. Hasonlóan behintette vérrel a sátort és a papi szolgálat összes eszközeit. A törvény szerint majdnem minden a vér által tisztul meg, úgyhogy vérontás nélkül nem történik megbocsátás. Fennáll tehát a kényszerűség, hogy mikor a mennyei dolgok földi képei ilyen földi dolgokat tisztítatnak meg, maguk a mennyei dolgok ezeknél hatalmasabb áldozatokkal tisztítassanak meg. A felkent ugyanis nem kézzel csinált szentélybe ment be, nem a valódinak képmásába csupán, hanem magába a mennybe, hogy most helyettünk az Isten orcája előtt megjelenjék. Arra azonban nem áll fenn kényszerűség, hogy sokszor vigye magát áldozatul, mint ahogy a főpap másnak a vérével évenként bemegy a szentélybe, hiszen akkor a világ megalapozása óta sokszor kellett volna már szenvednie. Így azonban csak egyszer lépett be a látható világba, az örök korok befejeződésekor, hogy véres áldozatával a vétket eltörölje. És amennyire igaz, hogy az embereknek ki van szabva, hogy egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet jön, annyira igaz, hogy a felkent is, miután egyszer áldozatul vitetett, hogy sokak vétkét elhordja, másodszor vétek nélkül lesz láthatóvá azoknak, akik őt megváltójukként várják. Azért olvastam fel ezt a hosszú igerészt, mert Jézus véréről szeretnék beszélni, illetve erre kaptam felkérést, és szeretném, nem fogok itt ebben mindent kielemezni, de szeretném, hogyha ez az egész szellemi elv, és ez az egész tanítás, tulajdonképpen ez egy tanítás, amit itt a szerző elmond, akiről nem tudjuk pontosan kicsoda, de az látszik, hogy értette az Ószövetséget, tehát lehetséges, hogy Pávol. Ez ráfeküdjen az egészre, amit mondani akarok, mert, vagy amit megpróbáltam összerakni, mert azt látom, hogy itt nagyon jól össze van az foglalva, hogy mit jelentett az Ószövetségben, vagy a régi szövetségben az áldozat és a vér, és mit jelent Jézusnak az áldozata. Jézus vére nem olyan könnyű téma, mert nagyon sok tanítás van róla, és ugye a manapság a plágium veszély az egy közismert téma, úgyhogy szeretném mondani mindenfajta veszély megelőzése véget, hogy én is használtam fel nyilvánvalóan tanításokat, és mindenesetre azt gondolom, hogy összességében, ha hallottátok már, ha nem, a bizonyos dolgok tehát bizonyos dolgokat, akkor is jó azokat felemlíteni, és főleg pedig Jézus vérével kapcsolatban, mert a Jézus véréről való látás az egy központi témája a kereszténységnek. De egy kicsit messzebbről fogunk kezdeni, egészen a teremtéstől, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük ezt az egész kérdéskört, vagy legalábbis én megértsem, én akkor így fogalmazok, ahhoz nekem úgy érzem, hogy meg kell értsem az egész teremtést is, és abban a teremtésben az embernek a szerepét is. És hogy miért van az, hogy Isten tulajdonképpen a saját fiát, aki egy király a mennyben, tulajdonképpen Isten fia, a Krisztus felkent ott is, minden dicsőségét letegye, ide lejöjjön a földre, emberként éljen, tanítson, meghaljon, kiontsák a vérét, meggyalázzák, megköpködjék, megverjék, az legelképesztő dolgokat végigcsinálják vele, és utána még a pokolba is lemenjen, majd följöjjön, utána meg visszamenjen a mennybe. Miért olyan fontos ez? Miért olyan fontos az ember? És én azon gondolkodtam, hogy ugye Isten megteremtette a szellemi lényeket, legelőször, legalábbis a Szentírásból ez következik, és utána pedig megteremtette az anyagot. És igazából ugye a szellemi lények közül a Szentírás tudósítása szerint igazából az angyalok voltak azok a lények, akiket az ördög meg tudott osztani. Tehát a kerúvokról, szerafi meg egyéb lényekről nem olvassuk azt, hogy meg tudta volna őket osztani, de az angyalok egy részét fellázította maga ellen, és magával tudta vinni. Na most a szellemi világ mellett ugye Isten megteremtette az anyagot, és tulajdonképpen a teremtésnek a csúcspontja az, hogy az anyagba életet lehet. Tehát életre keltette az anyagot. És tulajdonképpen azon gondolkodtam, hogy ez miért volt jó Istennek. Na most nagyon érdekes, amit a 8-as Zsoltár mond, ezt még föl szeretném olvasni, csak megkeresem. És azt mondja, mi Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezte dicsőségedet. A csecsemők és csecszobók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségéd miatt, hogy a gyűlölködött és bosszallott elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, melyet teremtettél, micsoda az ember, hogy megemlékezzen róla, és az ember fia, hogy gondod van rá? Hiszen kevéssel tetted ő kisebbé az Istennél, és dicsősége és tisztessége megkoronáztad őt. Úrrá tetted kezeid munkáján, mindent lábai alá vetettél. Jókat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényén jár. Mi Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön. És hogyha megnézzünk más ószövetségi igelyeket, például Ézsaiás 43:7 azt mondja, mindent, aki csak a nevemről neveztetik, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam és készítettem. Vagy 57-es Zsoltár 6-os vers. Magasztaltassál fel az egek felett, ó Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged. Vagy a 72-es Zsoltár 19-es vers. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és te égbe dicsőségével az egész föld. Vagy a 95-es Zsoltár 9-es vers. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. És még ide felolvasom a 115-ös Zsoltár 15-ös verset. Áldottai vagytok ti az Úrnak, aki teremtette a mennyet és a földet. Na most igazából a teremtésben azt a két szférát megnézzük, akkor azt látni, hogy egy ilyen, tehát az egek és a föld, ez többször megjelenik a Szentírásban, egy ilyen duális mindenség kép tulajdonképpen. Ezt jelenti ki a Szentírás, hogy van a szellemi világ és van az anyagi világ. És igazából ugye a szellemi világban létezett a teremtés előtt Isten, és elgondolkodható az, hogy miért teremtett anyagot. És az egész, amit most felolvastam, azok azt igazolják számomra, hogy Isten be akarta azt mutatni, hogy neki milyen sokszínű a bölcsessége, hogy milyen, hát hogy fogalmazzak, most nem azt mondom, hogy jó pofa, de tényleg, hogy mennyire vagy szokták mondani, hogy szellemes, tehát mennyire ötletes, mennyire fantasztikus, hogy ő tud teremteni egy másik dimenziót, egy másik, másfajta jellemzőkkel megáldott dimenziót, mint ami a szellemvilág. És ugye az egész teremtett világ minden magasztalja Istent, a mennyben is magasztalják Istent, és ott is csodálkozással látják az ő bölcsességét. És ennek az egésznek a csúcsok csúcsa a teremtésben az ember. Mert az ember egy olyan lény, aki szellem, de Isten a szellemet belelehet a porba, és ezáltal létrejött egy olyan hibrid lény, amelyik az anyagi világban mozog, de szellemi lény. És Isten ezáltal be akarta azt mutatni, ez tulajdonképpen összeköti a kettőt. Tehát a szellemi világ és az anyagi világ az összekötése az az ember. Mert az állatokban is van ugyan biosz, tehát biológiai élet, mert az növényekben is az állatokban is, de az, hogy belelelte Isten a szellemét, és szellemi lényekké váltunk, ezt az emberrel kapcsolatban közli a Szentírás. És valójában ez egy új kreáció. Ez visszatükrözi még jobban Istennek a dicsőségét. Mert azt mondja, hogy a mi képünkre, és az ő képére és hasonlatosságára teremtett minket, és máshogy is mondja, hogy visszatükrözzük a dicsőségét, mert az ember olyan, mint Isten, tehát a teremtés szempontjából. Rá hasonlít. És az jutott eszembe, ugye hallottam ezt, hogy az ördög azért gyűlöli az embert, mert Isten emlékezteti. És az ördög tulajdonképpen azért csinálta valamilyen szint, vagy ez egy lehetséges magyarázat, inkább így mondom, ezt az egész lázadást, és illetve a lázadásban azt tudjuk, hogy miért lázadt fel Isten ellen, hogy az ember miért rántotta magával, arra azt gondolom, hogy azért, mert gonosz. Ez egy elég triviális magyarázat, de általában, hogyha belegondolunk abba, hogy a gonoszság mögött általában van valamilyen érdek. Ha valaki kirabol valakit, megöli, ugye van ilyen nyeresség vágyból elkövetett emberölés. Itt is látjuk azt mögött, hogy van egy motiváció, hogy elvegyen valamit attól, tehát van valami haszna. És az az undorító a sátánba, hogy neki semmilyen haszna nincs abból, hogy az embert fellázította. Az égvilágon semmi haszna nincs. Ugyanis, ha föllázította volna, akkor is a gyernába végzi, vagy föllázította, így is a gyernába végzi, ha nem lázította, akkor úgy is a gyernába végzi. És neki az a gyönyöre, hogy az embert lássa, hogy elbukik, hogy fellázad, és hogy szenvedjen. És ez borzasztó. Igazából persze lehet azt mondani, hogy a bosszú motiválja őt, de én azt gondolom, hogy ennek az egésznek a legmélye a gonoszság. És a sátán, tulajdonképpen a sátán támadás eredményeképpen az ember ugye átjátszotta neki a földet. És azzal, hogy átjátszotta a földet, bejött az, ami addig ismeretlen volt, az a bűn és a halál. És ezzel az ördög azt érte el, hogy az ember ne Istenhez kezdjen hasonlítani, tehát ne őt tükrözze vissza, hanem inkább az ördögöt tükrözze vissza. Eltorzította a természetét, és ezt azért csinál, ez meg azért jó neki, úgymond, vagy az a gonoszság ebben, hogy ő azt szeretné, hogy mi őre hasonlítsunk. Az ő saját dicsőségét kereste. És ezért van az, hogy Jézus megmondta, hogy aki Istent őt, az nem a saját dicsőségét keresi. Tehát egy éles szembenállás van ebben a tekintetben is Isten és az ördög, illetve Isten fiai és az ördög fiai között. Ugye Jézus használja ezt a kifejezést, hogy a ti atyátok a sátán. Tehát, hogy igazából, hogy kinek a dicsőségét keresi. És azért, és azt akartam ezzel elmondani, hogy azért is démonizálja az embert, hogy ezt lássa viszont. Azt a gonoszságot, a bűnt, azt lássa, és abba gyönyörködjön. És ezért kell undorodni a bűntől, mert a bűnnel igazából Isten helyett a sátánra kezdünk hasonlítani. És ebből az is következik egyébként, és ezen emlékeztem, hogy igazából az anyagi világ is hasonlásra van teremtve. Mert ha megnézitek, a Biblia azt látni, hogy a teremtett világ, amiket az előbb is felolvastam, azok mind Isten dicsőségét tükrözik vissza. Hát most Jézus maga mondta ugye a hozta a természetes világnak az elemét, ugye a mezőfüvét, meg a liliumokat, stb. Tehát igazából az egész teremtett világ a Isten dicsőségét magasztalja ott, ahol van élet benne, és ami épp és egészséges. És ha viszont az a része, amit a sátán meg el tud torzítani, az már nem a menny dicsőségét fogja tükrözni, hanem sokkal inkább azt a munkát, amit ő belevitt a teremtésbe, és elkezdte azt rombolni. És az jutott eszembe, hogy miért van az, amikor Jézus azt mondja, hogy a démon kimegy az emberből, akkor víz nélkül helyekre megy. És ugye tanítják, ez nem igaz, de tanítják, hogy a sivatagba megy, meg a pusztába, meg hogy ott azok elég félelmetes helyek szellemi szempontból. És nagyon érdekes, hogy a puszta, a sivatag, ahol nincs biosz, tehát a biológiai élet nem létezik, ott szeretnek lenni. Azért, mert az sokkal inkább hasonlít a pokolra, ahol szintén nincs élet, a torzulás miatt, sokkal inkább hasonlít az élettelen világra, mint Isten dicsőségét tükrözné vissza. Na most a kérdés az, hogy azok után, hogy a sátán ezt megtette, legalábbis én magamnak ezt föltettem, hogy miért nem volt elég a sátánnak és a seregének a lefegyverzése ahhoz, hogy az ember visszaforduljon Istenhez. És igazából, ugye, mert hát most a sátán fölázította az angyalokat a mennyből, ugye letaszítatott, és a végén a gehennába végzi. Ezt Isten megtette volna hamarabb is. Vagy mondhatta volna azt, hogy véget vetek minden sátáni hatalomnak, minden betegségnek, átoknak, gyilkosságnak, gonoszságnak, és az ember visszahelyezem abba az állapotból volt. És ezt egy tanítás is megerősítem, amit hallottam, vagy hallgattam, hogy igazából itt nem csak arról van szó, hogy a sátán meg kell fosztani az emberrel kapcsolatban, erről majd fog később beszélni a hatalmától, hanem arról is szó van, hogy az Istennek az igazság érzetét, vagy az igazságát pontosabban, vagy az igazságosságát ki kellett elégíteni. És az a fantasztikus az egész megváltásban, és most már közeledünk a lényeghez, hogy ott egyrészt a megváltás egy olyan dolog, amiben több kisebb dolog van egyszerre, több szellemi igazság összpontosult egyszerre, mert sátán legyőzetett az ember vonatkozásában, és Isten igazsága is ki lett elégítve az emberrel kapcsolatban, ami érte igazságtalanság, és itt jön be a bűnért való áldozat és az egész áldozati rendszer. Igazából azt lehet mondani, hogy már Ádám is, ugye látjuk, hogy bőrövet készített, de Ábelről olvasjuk konkrétan azt, hogy ajándékot vitt, vagy áldozatot vitt. És ott kezdődött el az áldozás. És az áldozáson belül a leglényegesebb az a vér áldozat. A 3 Mózes 17:11 azt következőt mondja. Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért. Mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. És itt most szeretnék egy tanításból, amit én hangból lejegyzeteltem, felolvasni. Mert szerintem nagyon jó. Az embernek a halál miatt szüksége volt új életre, hogy Isten közösséget vállaljon vele. Ádám, Éva és Ábel is rádöbbent erre. Egy vérből származik az ember, ezért minden ember vérében benne van a bűn. Egynek bűnesete elhatott mindenkire. Egy ember sem volt alkalmas az engesztelésre, angyal sem lehetett, mert abban nincs vér. Állatvérében csak állati élet van, ennek Isten nem örült, csak ideiglenesen eltűrte, ez csak szimbólum volt, előkészítette Izraelt az engesztelés vérére. Na most ehhez szeretném azt hozzáfűzni, vagy megjegyezni, hogy azért ennek az ideiglenes áldozatnak is, vagy vérnek óriási ereje volt, mert emlékeztek biztos, amikor Izrael kivonult Egyiptomból, megszabadult, akkor ugye ott is a páskabárának a vérét kenték fel a szemöldökfákra, és az mégis egy olyan erővel lett felruházva, az a vér, már az a vér is, amely távol tudta tartani a pusztítót. Ugye azt mondja a 2 Mózes 12:23-ban az ige, mikor által megy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldök fán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba. Tehát annak a vérnek is volt hatalma, de az is csak egy időszakra szólt, és egy korlátozott hatája volt. Ezért kellett Krisztusnak húsvér emberé lennie Jézussá. Mindenben hasonló, de az ő vérében nincs bűn, hanem az ő élete, az milyen élet? Örök élet. És ez az örök élet, ami az ő vérben van, ez tudott csak engesztelést szerezni. És aki hisz abban, Jézus vére van, és annak örök élete van. És a vér megelevenített, és amiatt van bűnbocsánat. Na most visszatérek még a zsidó levélhez egy picit, hogy ezt igazoljam, mert ugye ott mondja azt, hogy egy-egy évben egyszer csak maga a főpap a vérrel ment be, amelyet a nép tudatlanságáért vitt be, vagy a tudatlanságból eredő bűneiért. Na mondjuk ennek is van egyébként üzenete, hogy mi a különbség a szándékos bűn és a tudatlanságból eredő bűn között. Azt mondja, hogy a véres áldozatoknak nem volt hatalmuk arra, hogy a lelkiismeretnek a követelése szerint tökéletesen, hogy bevégzetté tegyék azt, aki a szolgálatot végzi, mert csak a helyreállítás időpontjáig nyújt megigazulást, olyan megigazulást, ami a testvonalán lehetséges. Ezzel szemben viszont a felkent nem ebből a teremtésből való sátoron keresztül, és nem kecskék és borjúkért, hanem a saját vérével ment be a szentélybe, miután örök megváltásra talált lehetőséget. És még a 24-es és a 26-os vers, amit utána szintén elmondja, hogy nem kellett, hogy sokszor vigye magát áldozatul, ahogy a főpap más vérével évenként bement, hanem egyszer lépett be a látható világba, az örök korok befejeződésekor, hogy véres áldozatával vétket eltörölje. Tehát ezeket biztos hallottátok már, de szerintem ezeket jó megerősíteni és tudni, hogy ő ténylegesen egyetlen egyszer kellett bemenni, hogy a vére az teljesen tökéletes és szemlőtlen, és az, amit ő elvégzett, az örökké szól, tehát nem időszakokra szól. Na most Jézus vérének ugye több okból is ki kellett folynia a kereszten. Egyrészt Jézus főpapi szolgálata miatt, mert neki ahhoz, hogy ezt el tudja végezni a mennyben, ahhoz megdicsőült testben kellett felmenni a mennybe, amiben nincsen vér. Másrészt pedig mi miattunk, hogy ez a vér hozzáférhetővé váljunk. Mert Jézus felvitte Istenhez ezt a vért, hogy ott elfogadtassa, és ez érdekes dolog, hogy Mária Magdalénának nem engedtenek, hogy megérintse, de Tamásnak igen, és ez azért van, mert közben az atya elfogadta a vért, amit Jézus bemutatott, és abban a pillanatban Mária Magdalén és Tamás igaz emberré lett, és meg tudta őt érinteni. És az egészből a konklúzió az, hogy a vér, és Jézusnak ez a kiontott vér és az egész kereszt áldozat az hit által működik kizárólag, csak hit által, és az dolgozik benned, és a megváltásnak a szíve az a Jézus Krisztus vérébe vetett hit. Tehát nem fizikai dolog Jézus vére, hanem Jézus életével azonos. És igazából ez, tehát számomra ez a központi gondolat az egész Jézus vérének, hogy abban Jézus élete van, és azzal, hogy a vérét kifolyatta, azzal az életét adta oda. És ezért kell igazából Jézusnak a vérét megbecsülni, és ezért kell, hogy legyen az egyházban látás a vérről, mert hogyha nem látjuk azt, hogy Jézus az életét adta, ha nem látjuk azt, hogy a vérben élet van, és nem látjuk azt, hogy ehhez a vérhez valamilyen módon nekünk tehát ezzel foglalkoznunk kell, és ehhez viszonyulnunk kell, akkor nem tudjuk az egész megváltásnak a munkáját, nem látjuk meg, és nem látjuk meg az örökkévalóságot sem mögötte. Mert akkor azon a szinten maradunk, vagy legalábbis számomra ez így jött le, hogy elkövet az ember bűnt, és azért valami fajta áldozatot kell bemutatni. És sokszor hajlamosak vagyunk mi is arra, hogy valamilyen vétekben elesünk, és akkor vagy valami nem úgy sikerül, és akkor megpróbálunk valamilyen áldozatot bemutatni, és ezzel magunkat igazzá tenni. De ez nem működik. Mert egyes egyedül csak és kizárólag Jézus Krisztus tökéletes munkája és érdemei alapján lehet Isten elé menni. Tehát Isten igazságát, hogyha mondjuk, most mondok egy egyszerű példát. Most én mondjuk felkerjedek haragra, és kiabálok, mondjuk a gyerekkel, vagy otthon, vagy bármi, és nem sikerül az a beszélgetés, nem sikerül az egész, az a fél óra, vagy 10 perc, teljesen mindegy. És utána azt mondom, hogy most imádkozok 2 órát, és akkor Isten most ezért ezt meg fogja bocsátani. Na most ilyen nincs. És igazából ez már a cselekedetekből való üdvözülés lenne. Lehet, hogy ti nem vagytok így, de én sokszor voltam így, hogyha És ezt is mondta egy másik, most eszembe jutott egy másik, ez egy, szerintem egy proféta ember, hogy az igazából az egy bálvány imádás, hogyha az ember azt gondolja, hogy ha aznap sokat imádkozott és sokat bibliázott és jót tett, akkor szereti Isten. Másnap föl kell, nem sikerül úgy a bibliázás, nem tudott jót tenni, és elrontott a napját, akkor már nem szeret Isten. Mert akkor magadtól teszed függővé azt, hogy Isten szeret téged, vagy nem. És ez nem így van, hanem úgy van, hogy amit Jézus egyszer megtett, és egyszer amit elvégzett, az örökké hat. És örökké való. Ezért ne legyél elutasított. Ne legyél elutasított. Mert Isten akkor is szeret, hogyha a napodat elrontottad. És akkor is szeret, ha nem úgy sikerült, amit tettél. Sőt, akkor is szeret, hogyha elestél, utána pedig fölállsz, és azt mondod, Uram, ezt elrontottam. Mondjuk ez egyébként ez egy fontos elem. Ezt azért hadd mondjam el. Tehát azért azt nem árt tisztázni. A megtérés nélkül nem lehet Istenhez menni, de egyébként ez valahol a hit, amit egyébként a görög szó az azt is jelenti, nem csak az, hogy hitet meg hűséget, hanem bizalmat is jelent. És az utóbbi időben nagyon sokszor valahogy elém jött ez, hogy ez a szó bizalmat is jelent. És itt az a kérdés, hogy én bízok-e Istenbe, bízok-e Jézus Krisztus munkájába és érdemeibe, bízok-e abban, hogy az Atya elfogadta az ő áldozatát, és bízok-e abban, hogy az a vér ott van a mennyben, és hogy már később, lehet, hogy most nem fog beszélni, de a lényeg az, hogy a Biblia kijelenti, hogy közben jár, és beszél a vér. Mert azt mondja, jobbat beszél, mint Ábel vére. És hogyha bízok ebben, akkor nem attól fogok függni, hogy nekem milyen cselekedeteim és milyen napom van, hanem attól fogok függni, ránézek Jézusra, és azt mondom, de jó, hogy te, Uram, tökéletes vagy, és te elvégezted, és nem kell nekem most megint leölnöm egy bárányt, egy tulkot, most nyilván a mai megfelelője ennek különböző áldozatok, különböző jó cselekedetek, azért, hogy engem szeressél. Én elgondolkodtam azon is, hogy ugye Jézus bűntelen volt. Tehát ezt a Szentírás teljesen világosan kijelenti, hogy ő nem követett el semmilyen olyan dolgot, ami Isten előtt ne lett volna kedves. Semmit. Hiába volt gyerek, hiába csapott a kezére esetleg a kalapáccsal, amikor a gerendát csinálta fönn a tetőn, akkor sem mondott semmit. Legalábbis csúnyát biztos, hogy nem. Ha Jézus bűntelen volt, és ezt tudta az Atya, akkor miért kellett a vért bemutatni? Nem mit neki az Atya? Én azt gondolom, hogy amikor Jézus elment bemerítkezni, akkor János teljesen ledöbbent, és azt mondta, hogy várjál már, hát itt valami probléma van, hát te jössz ide, hát ez fordítva kéne működni, amit csinálsz. Hát ez nem jó. És azt mondta, hogy álljál le, minden igazságot így kell betölteni. És azt gondolom, hogy annyira, tehát ez fantasztikus számra, annyira egyenes Jézus, annyira tisztességes, és annyira igazságcentrikus, hogy ő mindenképpen végigjárta ezt az utat, csak azért, és a vérét is odaadta azért, hogy az igazság, Isten igazsága ki legyen elégítve, be legyen töltve, teljesen pontra legyen téve, hogy szokták mondani pestésen ez az egész ügy, hogy semmi fogyatkozás ne legyen, ő bűntelen volt, bűntelenül adta a bűntelen vérét, és azt bemutatta. Attól függetlenül, hogy bűntelen volt, bemutatta a vérét, pedig annyit is bűntelen volt. És mégis kifolyatta, és mégis áldozatot mutatott be. Csak azért, mert az Atyának az igazságát ki kellett elégíteni. Csak ezért. Csak Istennek a törvénye miatt. Csak az ő dicsőségéért. És azért, mert az Atya azt mondta, hogy annyira szeret minket, hogy ő odaadja az egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesz, hanem örök élete legyen. Ugye ezt jelentik a János evangéliumban. Tehát az, hogyha arra gondolunk, hogy mennyire szeret Isten, ha ezzel gondolkodsz, hogy szeret-e Isten vagy nem, akkor gondoljál abba is bele, hogy Jézus csak azért kiontotta a vérét, hogy nekünk csak az emberért, mert az angyaloknak nincs megbocsátás, az angyaloknak nincs bűnbocsánat, az angyalok buktak, már az a része, aki bukott, és vége. És vannak egyébként más nem bibliai források, amelyek szerint az angyalok próbáltak alkudozni Istennel, a bukott angyalok, de Isten kerekperec megmondta, hogy ennyi volt. Nincs fordítás az ügyön. De ezt nem akarom prédikálni, mert ez nem Szentírásban való megtalálható kijelentés. Tehát igazából, ha ezen gondolkodsz, hogy mennyire szeret Isten, akkor abban gondolj bele, hogy csak azért, hogy te meg tudjál menekülni, azért az a Jézus, akinek nem volt bűne, az a vérét ontotta, és azt bemutatta az Atyának. Csak azért, hogy Isten igazsága ki legyen elégítve, és te bizalommal tudjál menni Isten felé. Most direkt egyébként szándékosan beszélek az elutasítottság ellen, meg az, az önkárhoztatás és az önvádlás ellen, mert az egy jó dolog, ha az emberben van őszinteség magával szemben, és megengedi a Szent Szellemnek, hogy megvizsgálja, és a hibák tekintetében elismerőleg lépjen Isten elé, és megtérjen, de viszont az nem jó, hogyha valaki állandóan egy önvádlás alatt van, és soha nem tud Istennel jó kapcsolatban lenni, azért, mert nem tudja Isten szeretetét elfogadni, mert saját magát egy rossz atyaképbe és a megváltáshoz egy rossz viszonyulásba helyezi. Ha Jézus ennyire egyenes volt, akkor nekünk is. Tehát ő bizonyította a vérrel azt, amit kellett, és arról az jutott eszembe, hogy ha mi olyan dolgot állítunk, amit bizonyítani kell, akkor ha az ige megköveteli, akkor mi is tegyük meg. És nagyon sok esetben ugye hallani az egyházban innen-onnan, hogy emberek nagyon-nagyon szeretnének beállni különböző szolgálatokba, vagy címkéket ragasztanak magukra, vagy olyan szolgálatokat gondolnak a magukénak, amelyben még nem feltétlenül értek bele, pedig lehet, hogy az övék. És ezért például, hogy az ige azt mondja, hogy meg kell várni, hogy valaki kipróbált lesz, akkor hagyni kell, hogy Isten először azt az embert kipróbálja, és utána tiszta lelkiismerettel és örömmel tudunk majd beállni abba a szolgálatba. És itt szeretnék egy picit még kitérni ebben a vonatkozásban, hogy mennyire jó az, hogy az ember az Isten igéje szerint csinál dolgokat, hogy ugyanilyen a házasság is. Tehát nagyon nehéz megértetni azt ma, hogy a világban az a szokás, hogy két fiatal összejön, és utána teljes mértékben egyesülnek, szellemileg, lelkileg, testileg, minden szempontból, és aztán majd valamikor összeházasodnak. És igazából a házasságban is azért kell tisztán belemenni, mert az Isten igazsága mondja ezt, és mert Jézus is egyenes volt, ezért nekünk is egyenesnek kell lenni, és az ő útmutatásai szerint kell csinálni dolgokat. És sokkal nagyobb öröm van abban, hogyha tehát a szülőknek is ezt tudom mondani, hogyha a gyerekekkel kell beszélni ezekről a dolgokról, akkor Jézust kell mindenképpen a példának állítani, hogy ő még akkor is igazságos volt, amikor neki most idézőben nem kellett volna. Mert ő azt mondta, tehát most gondolom ugye a bemerítkezésre például, mert azt mondta, hogy ha ez az Isten igazsága, akkor ezt teszem meg. És a vallásos embereknél is ez az a borzasztó nagy probléma, hogy amikor arról beszélgetek én is, úgymond, tehát hogy fogalmazok, tehát mondjuk úgy, hogy történelmi vallásban lévő emberekkel, akkor nem értik azt meg, de ez biztosan ti is tapasztaltátok, hogy egyszer mondjuk, hogy csecsemőt korból lelocsolták, akkor most ő minek merítkezzen be? Én általában, ha szóba kerül az, hogy én miért merítkeztem be, vagy miért értem meg, én azt szoktam mondani, hogy azért, mert Jézus ezt kérte. Semmi másért. És ha mi betöltjük az ő igazságát, akkor egészen másképp viszonyul Isten hozzánk. Hiszen mondjuk is, hogy a visszáshoz visszás vagy, stb. Tehát az igazságoshoz pedig igazságosan viszonyul. És ezért mindenképpen beszélni kell a fiataloknak erről, hogyha házasodni akarnak, vagy házasság előtt állnak, hogy tartsák meg munkat tisztaságban. Egyébként még annyit, bár most nincsen itt több fiatal, de azért szeretném ezt úgymond kiprédikálni a szellemvilág előtt is, meg szülőknek sem árt, hogyha szerintem ezt tudják. Nekem jó bizonyságom van arról, hogy én is fiatalként, mikor megházasodtam, akkor bennem is voltak úgymond félelmek a jövőtől, hogy mit jelent férnek lenni, vagy mit jelent apának lenni. És azt tudom mondani, amikor az ember egy megfelelő korba belép egy megfelelő pozícióba, mondjuk legyen az egy férj, akkor Isten azokat a képességeket és áldásokat odaadja, amik ahhoz kellene, hogy azt be tudja tölteni. Számomra egyébként fantasztikus élmény volt, amikor belegondoltam valamit, hogy születni fog egy gyermekem, és arra gondoltam, hogy mit fogok én csinálni. Hát ráadásul férfiként. Ott van egy kis baba, biológiai szükséglet ki be, és emellett kiabál, vagy alszik, vagy gőgicsél. És azon gondolkodom, hogy nekem ezt nagyon szeretném ki azt a gyereket, és akkor jönnek a gondolatok, már a magzat érzi az elutasítottságot, már a kisgyerek, már mindent éreznek, már mindent. És jön az ember a teher. Hát ha észre kell venni, el kell menni orvoshoz. Ha nem viszed el, akkor. És az ember ilyen teljes transzba kerül, hogy mi fog történni, ha valamit elront. És az volt az érdekes, hogy Abban a pillanatban én ott voltam a fiam születésénél, és nekem kellett elvágni a köldökzsinort. És áldom az urat, hogy ott lehettem, mert nekem egy fantasztikus élmény volt, és abban a pillanatban, hogy a gyermek elválasztódott az anyjától, és a köldökzsinort elvágtam, abban a pillanatban máig sem tudom egyébként megfogalmazni, hogy mi, de valamilyen szellemi élményben volt ott részem, és onnantól fogva nem elmúltak az ilyen félelmeim, hogy nekem apának is jaj, mi lesz. Tehát ezt főleg a fiatalok felé szeretném mondani, hogy Isten ad egyfajta szellemi csomagot, vagy képességcsomagot, vagy nem is tudom, hát talán lehet ezt erőnek, vagy kenetnek mondani, vagy bárminek, ami ahhoz szükséges, hogy apa vagy anya legyen valaki. És ezért tényleg csak arra tudom mindenkit bátorítani, hogyha a gyermekével beszél erről, vagy a fiatalok, akik esetleg házasság előtt álltok, hogy nagyon-nagyon jó dolog belépni azokba a dolgokba, amiket Isten elkészített az embernek, hogy az élete teljesen tudjon válni. Mert Isten odaadja azokat a dolgokat, amik ahhoz kellene, hogy ezt ellássa, és nem kell ettől félni. Ez csak ugye a szívemben volt, hogy ezt ugye elmondanám. Tehát ha már tudjuk, hogy Jézus vérének mi a szerepe, és hogy az egész megváltásban Jézus vére milyen funkciót tölt be, és hogy mennyire fontos, és hogy milyen áldásokat hoz, meg lehet nézni azt, hogy milyen szerepei vannak. Itt igazából egy pár dolgot csak elmondanék. Az egyik, hogy ugye, ami szerintem fontos az, hogy teljesebb képet kapjunk Jézusnak a véréről. De ezek közül már sokat hallottatok, legyen ez akkor egy megerősítés számotokra. Az egyik az, hogy Jézus vére váltságdíj. Ugye az Efézus 1:3-8 azt mondja az ige: áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldásban, az égen túliakban, Krisztusban. Amint kiválasztott minket, ő benne, a világ alap levetése előtt, hogy legyünk szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretetben. Előre arra szemelt ki minket, hogy a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, akarata és jó tetszése szerint. Tehát így álljál hozzá Istenhez, hogy ő előre kiszemelt magának, tehát te most azért ülsz itt, és azért nem vagy a kocsmában, mert téged Isten előre kiszemelt, hogy ő a téged a fiává akar fogadni. Az ő kegyelme dicsőségének a magasztalására, amellyel megajándékozott minket a szeretetben. Tehát igazából a kegyelmének van egy, tehát az, hogy Isten kegyelmes, és van neki egy ereje, mert az kegyelem az nem azonos az irgalommal, ez két különböző dolog, és a kegyelem, a karisz, az egyfajta jókedv, egy tetszése Istennek, egy erő, egy kéz az életeden, ami téged vezet és irányít, és amilyen nem enged el. Az irgalom az más, az irgalom az azt jelenti, hogy ha látja Isten, hogy bajban van valaki, akkor segít neki, vagy megbocsát neki a bűnösnek, meg könyörök, hogy bocsássa meg, és akkor azt mondja, hogy irgalmas vagyok, megbocsátok. És elengedem, mert én szeretlek. De a kegyelem az már egy másik történet, az már egy kifejezett kapcsolat irányító eszköze Istennek. És ez tulajdonképpen ebben ez dicsőséges. Tehát az, hogy Isten velünk kapcsolatba tud lenni, és hogy ő szellemi lényként minket egy másik dimenzióba tud vezetni és irányítani, ez dicsőséges. És ezért mondtam az elején, hogy az ember az valahol egy csúcspontja a teremtésnek, nem mindennek, mert mindennek Isten a csúcspontja, de a teremtésnek, mert szellemi lény és a fizikai világban mozog, és ez dicsőséges dolog. Ezért Isten dicsőséget nyert magának, hogy ilyet is tud. És az viszont, hogy a kegyelme dicsőséges, az pedig az igényt kijelenti, hogy a kapcsolat, amit vele tartunk, az ő dicsősége. És nekünk ezt magasztalni kell. És erre hívott el minket, hogy ezt felismerjük, hogy Isten minket vezet, és hogy ezen a szférán vagy dimenzió határon túlnyúl, és így együtt lehetünk vele, és ezért bízhatunk benne, és ezt magasztaljuk. Tehát a kegyelme dicsőségek a magasztalására, amivel megajándékozott minket, és ezt Krisztusban tette. Tehát Krisztuson keresztül jött létre ez a kapcsolat. Ennek fantasztikus mélységei vannak ennek az igének egyébként. Akiben miénk lett a megváltásunk, mondja is utána, az ő vére által. Bűnbeesésünk bocsánata, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet bőven árasztott ránk minden bölcsességben és értelemben. Tehát a kegyelmét, ezt a dicsőséges kegyelmet, ezt bőven árasztotta ránk bölcsességben és értelemben. Tehát Isten azt akarja, hogy úgy magasztaljuk őt, ne úgy, mint ilyen robotok, vagy egy ilyen szemellenzőbe, hanem hogy értsük meg ezt az egész vezetést, ezt az egész kapcsolatot, fedjük fel ezeket a kincseket, és ehhez ad bölcsességet és értelmet, és ebből tudjuk Istent magasztalni. És amikor például bizonyságot teszünk, szerintem fontos, azért azt tapasztaltam, ha bizonyságot teszünk valaki előtt Istenről, akkor fontos annál a személy, hogy lássa azt, hogy Isten élő személy, hogy azzal van egy élő kapcsolat, és hogy az a természetfeletti világ, amiről beszélünk, azt mi úgy gondoljuk, hogy ez ténylegesen valóságos. Tehát a mi szavaimon keresztül ne csak információ menjen ki, tudom, hogy tudjátok, de azért én csak elmondom, hanem szellem. Mert a szellem az, ami az igével együtt kimegy, ha mi tényleg a Szent Szellem vezetés alapján tudunk beszélni, akkor az megeleveníti a mondandót, és egész más lesz. És akkor van az, hogy az embert esetleg ilyen merev tekintettel elkezdik bámulni, és azt látod rajta, hogy mint egy másik dimenzióban lenne. Mert ezen a szellemen keresztül a Szent Szellem létesít egy kapcsot, és tulajdonképpen ez egy előleg abból a kapocsból, amit velünk is létesített. Mert mi abból beszélünk. Mert ha nincs kapcsolat, akkor csak az információt megismerjük és átadjuk. De ha van ez a híd, ez a kegyelem, amivel vezet, ugye mondja is Pál, hogy nehogy hiába vegyük az Isten kegyelmét. Tehát, ha ezt nem hiába vettük, és van ez a kapcsolat, akkor ebből a kapcsolatból tudunk adni neki, annak az embernek, és akkor azt fogja látni, hogy ez valami élő dolog. Mert ha mi magasztaljuk Istent, és az, ugye az élet, ahogy mondta is a Józsi bácsi, hogy bizonyságot teszünk, akkor ha kell, ragasszunk hozzá szavakat is, tehát ugye ebben benne van, hogy az életünkkel kell bizonyságot tenni, de akkor ez a szellem, ami az életünkben munkálkodik, az fog kiáradni, és az fogja létrehozni aztán a megmozdulást annak az embernek a szívébe. A kereszténységet a többi vallástól Jézus Krisztusnak a vére különbözteti meg. Más vallásokban nincs engesztelés, nem adta oda senki az életét, és ha a vérét ontotta is volna, az nem lett volna alkalmas a bűnös ember számára új élet közvetítésére. Ezért a Jézus Krisztusba vetett hit nem vallás, hanem élet. A Jézus Krisztusba vetett hit nem vallás, hanem élet. A vallásban a liturgia lép a vér helyébe, így a keresztény vallás sem különbözik más keleti vallásoktól. És Jézus vére tesz téged keresztényé. És igazából, amikor ha találkozol vallásos emberrel, akkor szerintem ennek a nyomán lehet arról beszélni, hogy miért más a vallás, és miért más az élő hit. Mert nem mindegy, hogy a liturgia van, vagy Jézus vére van. Más vallásokban nem találunk ilyet. És nem is lett volna alkalmas senki arra, hogy a vérét ontsa. A másik, az Abcsel 20-28 azt mondja, ügyeljetek magatokra és a nyájra mind, amelyekben titeket a Szent Szellem felügyelőkül kihelyezett, hogy pásztoroljátok az Isten kihívott gyülekezetét, amelyet saját vére által szerzett meg magának. Tehát az is fantasztikus, hogy ebben a kapcsolat, ugye az előbb beszéltem a kapcsolatból, és most azt szeretném megerősíteni, hogy Isten saját magának akar téged is. Meg engem is, meg mindegyünket. Tehát Isten nem undorodik tőled, és hogyha valami rosszat csináltál, akkor nem elfogd és azt, hogy fúj, hanem ő magának szerzett meg. Tehát szóval sokszor magamnak is magyarázom, megmondom őszintén, mert annyira fontos, hogy beépüljön a szívünkbe egyik oldalról a szentség felé való törekvés, amely nélkül senki nem látja meg az Urat. Igyekezzetek a békesség és a szentségre, mert nélkül senki nem látja meg az Urat. De a másik oldalon nagyon fontos az, hogy Isten szeretne gyermekeként tudjunk gondolkodni magunkról. Hogy ne egy elutasítás legyen, ne egy távoli atyaképünk legyen, hanem egy közeli, aki szeret, aki megölel, aki át tud ölelni. És akármilyen messze kerültél Istentől, ha messze kerültél, akkor is egy pillanat alatt Isten vissza tud hozni az ő jelenlétébe, mert ez a kegyelem nem fogyott el az életedről. És még lehet, hogy a kegyelem, ami által vezet Isten, az lehet, hogy lecsökken az ember életébe ez az erő. Azért, mert az ember nem szállja oda magát. De ez az erőhíd, ez ott marad, és ezzel Isten egy pillanat alatt azt izzóvá tudja tenni, és vissza tud hozni. Csak akkor engedni kell, hogy az embert helyreállítsa. És újra elkezd épülni ez a híd, ez a szellemi híd az ember és az Isten között. És akkor megint adja a bölcsességet és az értelmet, ha látja az ember szívébe változni akarást, és akkor megint elkezdi a kegyelme, tehát a kegyelme által a bölcsességet, az értelmet adni arra, hogy meg tudjunk térni, és hogy abban a folyamatban, amit ő akar, hogy hozzáváljunk hasonlóvá, abban előre tudjunk jutni. És azért nagyon fontos, hogy ahogy a Klaudia is felolvasta, hogy, vagy imájában megemlékezett arról az igéről, hogy, hogy szerette az igazságot, és gyűlölte a hamisságot, vagy az igazságtalanságot, vagy gonoszságot, és ezért kente fel az Úr örömolajával, mert a társai között, mert amennyire elszakadunk a bűntől, vagy amennyire nem kívánjuk a bűnt, annyival inkább tudunk Isten felé fordulni. Mert az ember meghasonlik egy idő után. Tehát ha valaki két lábbal sántikál, egy idő után meghasonlás lesz. Tehát ezt nem lehet csinálni. És sokszor azt, én is látom azt, hogy valaki fél lábbal itt, fél lábbal ott, és aztán azt látni, hogy egyszer csak visszacsúszik. Nem, tehát nem lehet bírni, ezt az emberi lélek, a psziché sem bírja feldolgozni, hogy állandóan kétfelé tekingesse, vagy kétfelé mászkáljon. Na most egyébként Jézus vére ugye nem csak a szellemünket és a lelkünket, hanem a testünket is megváltotta, mert azt mondja az 1 Korintus 6-ban, 16-tól olvasom, vagy nem tudjátok, hogy aki paráznához tapad egy test vele? Hiszen a kettő egy hússá lesz. Na egyébként ezért is fontos hangsúlyozni a fiatalok számára, hogy a házasság előtt ne éljenek szexuális életet. Most kimondom nyíltan, amit az előbb utaltam. Mert ha nincs szentségben egy kapcsolat, és nincs Isten által lepecsételve, és nincs legálisan, akkor az törvénytelen. Tehát bűn. És azt mondja, hogy tehát egy test lesz a kettő, aki ellenben az Úrhoz tapad, egy szellem vele. Tehát milyen érdekes, hogy a szellemileg az Úrhoz való kapcsolódást szembeállítja ezzel. Azt mondja, meneküljetek a paráznaságtól, kívül van a testen minden vétek, amelyet az ember tesz, de aki paráználkodik, a saját test ellen vétkezik. Tehát a test, de hogy mondjam, a testnek is van szerepe a szellemi életben. Avagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakó Szent Szellem temploma? Na ez a szerep. Azt, hogy a Szent Szellem temploma a test. Aki Isten ajándékából a tietek? És hogy nem vagytok a magatoké? Hiszen áron vásároltak meg titeket. Na ez az. Tehát itt is utalás van Jézusnak a vérére és kereszt áldozatára, hogy a test is meg lett vásárolva, vagy váltva. Azt mondja, dicsőítsétek hát az Istent testetekben. Jézus vére a megigazulásnak az eszköze is. Azt mondja a Róma 5.9-ben, miután tehát most megigazultunk az ő vére árán. Még sokkal inkább megment által a haragtól. Tehát a vér által igazultunk meg, és a vér által szerzett igazságot hárítja Isten ránk. Ingyen van kegyelemből, és nem cselekedetekből van. És a megigazulás a cselekedetek nélkül van, és a cselekedetek előtt van. És a hit tulajdonítatik ugye igazságul, és ahogy ezt is olvastam, vagy hallgattam, hogy mondta a tanító, hogy az első igaz cselekedet az, hogy hiszek Jézus Krisztus vérében. Tehát ez az első igazságos cselekedet az embernek, amely lemosta a bűneimet, megigazított, és így Jézus vére a megigazulás tudatot hozta. Tőlünk függetlenül tette meg azt Isten, hogy az ő fiát áldozatul adta, és ugye a vér kifolyt, és ezért a megigazulás is tőlünk, tehát a mi cselekedeteinktől, vagy a mi állapotunktól független. Tehát ha te hiszel, akármilyen állapotban vagy, akkor megigazolsz. És Isten az ő igazságát tulajdonítja neked, és helyre állít. Ez az a megtisztulás. Jézus vér a megtisztulásnak is az eszköze. Na most erről is sokat lehetne beszélni, én most egy aspektust mondanék, ez az 1 János 1. Ezt felolvasnám, ezt nagyon szeretem, és itt van szerintem üzenet a mai egyháznak is, meg nekünk is. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit láttunk szemünkkel, amit szemléltünk, és kezünk megtapintott az élet igéjéről, és ez az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atya felé fordult, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek is, azért, hogy ti is közösségben legyetek velünk, és a mi közösségünk pedig az Atyával és a Fiával Jézus Krisztussal, ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömünk teljes legyen. És ez az üzenet, amelyet hallottunk tőle és hirdetünk nektek, hogy az Isten fény és semmi sötétség nincs benne. Ha mondjuk, hogy közösségünk van vele és a sötétségbe járunk, hazudunk. És nem tesszük az igazságot. Ha pedig a fényben járunk, amint ő maga fényben van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak a fiának a vére megtisztít minket minden vétektől. Ha azt azt mondjuk, hogy vétkünk nincs, magunkat csaljuk meg, az igazság nincs bennünk, ha megvalljuk a vétkeinket, hű és igaz, hogy megbocsátja nekünk a vétkeket, megtisztít minden igazságtalanságtól. Ha azt mondjuk, nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az igéje nincs bennünk. Na most itt, szóval itt azt szeretném hangsúlyozni, és azért ezt az igét hoztam föl, mert itt azt mondja János, hogyha fénybe járunk, tehát világosságban, akkor van közösségünk egymással, és akkor van az, hogy Jézus Krisztus vére megtisztít minden vétektől és bűntől. És előtte azt mondja János, hogy azért írja, hogy a közösséget akarja építeni, mert akkor lesz teljes az öröme. Na most. Az ember igazából akkor tud szerintem kiteljesedni a fényben való járásban, és az Jézus vérével való megtisztításnak a folyamatában, ha közösségben él. És ezt kifejezetten értem arra, hogy rendszeresen összejár olyan emberekkel, akik újjászületett Jézus vére, ugye, akik ugyanebben a folyamatban benne vannak. És ezért fontos az, hogy az ima közösségbe, az Isten tiszteleti közösségbe, a férfi elvonuláson, a női elvonuláson, a szeretett vendégségen, az ilyen program, olyan, stb. Hogy azon az ember részt tudjon venni, vagy törekedjen arra, hogy részt vegyen, mert tehát egyrészt itt János azt mondja, hogy az öröme neki akkor teljes, hogyha megvan ez a közösség a testvéreivel. Tehát szerintem egy túl azon, hogy a mindennapi életben, ezt én is tudom, én is ugyanebben vagyok, megvannak a kötelezettségek, családi kötelezettségek, amik nagyon fontosak. És nagyon sok szolgálat el is bukott azon, hogy fölborította ezt a sorrendet, és mindent a szolgálatért feláldozott, és aztán a család széthullott. Tehát én nem erről beszélek. Hanem arról, hogy ha az ember teljes hívélet akar élni, akkor fontos, hogy kell benne legyen egy törekvés arra, hogy a testvéreivel össze tudjon járni, és a közösségben öröm legyen. És itt azt mondja, hogy ha világosságba járunk, akkor közösségünk van, tehát ez kell, hogy az ember világosságba járjon, és akkor működik ez a megtisztítás. De azt is mondja, hogy ha sötétségbe járunk, közben meg azt mondjuk, hogy közösségünk van Istennel, akkor az hazugság. És szerintem ahhoz, hogy ez a közösség működjön, és ez a vér működjön, az fontos az, hogy az ember Istennel is világosságban jár, meg a testvéreivel is világosságban járjon. És igazából ezért az az ideális közösség, és tulajdonképpen erre törekszünk mi is, ahol egyenesség van, ahol nyíltság van, ahol van egyfajta őszinteség. Ez nem azt jelenti, hogy mindig mindent el kell mondani másoknak, mert ehhez kell bölcsesség, hogy kivel mit oszt meg az ember. De van egyfajta bizalom egymás felé. Hát gondoljátok meg, hogy ugye, amiket a kiszokott küldeni Lajos is e-maileket, ott is van, hogy benne van a bűnvallásról szóló igaz, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak. Tehát egészen odáig megy ez a közösség, hogy, és egészen odáig tud, most idézőjelben mondom, fajulni, tehát vagy fejlődni, inkább így mondanám, hogy még a bűnöket is meg tudják vallani egymásnak. És ezért van az, hogy Pálnak a leveleiben is nagyon sok a korrekció arra vonatkozóan, hogy az egymásról való beszéd, vagy az egymásnak a megítélése, és nem elítélés, az hogyan működjön, és hogy ne pletykáljanak egymásról az emberek, és ne ilyen elítélő dolgokat beszéljenek, vagy ne kibeszéljék egymást a hitből, hanem egyfajta megengedés legyen egymás felé abban, hogy a másikat tudjuk bátorítani, vagy bíztatni, ha pedig korrekció van, akkor feltételezzük azt a másikról, hogyha ő valamilyen korrekciót mond, akkor nem azért mondja, mert elítél, és örömételi abban, hogy ő most fú, de na most egy akkorát korrigálok, hogy leszakad a plafon, hanem azért mondja, mert ő lát valamit, amit te nem látsz. És azt azért mondja, mert jót akar neked. Tehát a János alapján a közösségben ezt is látom, hogy a vér aként is működik, hogyha megvan ez a nyílt, őszinte közösség, akkor megvan egyfajta bizalom, a bizalom keresztül pedig Isten tud szólni, hogy mi az, amin esetleg változtatni kell, és azon, és az ember, tehát én például megmondom őszinte, hogyha egy bizalmi közösségben vagyok, könnyebben el tudom mondani azt, hogy hát az igaz, hogy ezzel küzdök, vagy azzal küzdök, vagy hát megint ez nem sikerült, vagy az nem sikerült, és akkor a másik el tudja mondani, hogy figyelj, nincs probléma, feszítsd meg jobban a testedet, vagy feszítsd meg, mert ezt mondja az igen, és imádkozunk érted, és menni fog. Vagy azt mondja, hogy figyelj, ezt ne csináld szerintem, mert ez nem fog jóra vezetni. És akkor sokkal könnyebben megélem én is a hitemet, nem tudom, hogy értitek, hogy mit próbálok itt fejtegetni, kicsit makók ezen a területen, de azt próbálom kifejteni, hogy igazából egy igei közösségben ez nagyon jól tud működni. Hogyha világosságban vagyunk, nincsenek rejtett, ilyen rejtett fenntartások a másikról, spekulációk, vagy bármi ilyesmi, hanem nyíltan és őszintén tudunk egymással beszélgetni, és a másikat szemlélni. És akkor ez a közösség, ez világosságban működik, és akkor működik a vér, és sokkal inkább, és sokkal könnyebb megtérni is egyébként. Hát ezt mindannyian tudjuk egyébként, hogy ha van egy szellemi ember, akivel leülsz beszélni, és meg tud hallgatni téged, és tud esetleg tanácsokat adni, sokkal könnyebb az embernek mondjuk a megtérés felé elindulni, mint az, hogy önmagában otthon őrlődik. Tehát szerintem ez nem kell nagy szellemi embernek lenni, hogy erre rájöjjön mindenki, mert biztos, hogy mindannyiatoknak, meg nekem is az életemben sokszor volt ilyen. Jézus lefegyverezte a sátánt az ő vére által, és ez a vérnek egy nagyon fontos funkciója. Na, erről szeretnék még ezen elmélkedtem egy kicsit beszélni. A Kolosse 2.14.15 azt mondja, itt egy régies fordítást fogok felolvasni, de szerintem nagyon jó pofa, és eltörülvén tételestül együtt az ellenünk szóló utunkban álló kézírás oly formán, hogy azt keresztre függesztve az útból eltette, és az így lefegyverezett erőket és hatalmakat nyilvánosan a szégyenpadra állítván rajtuk teljes diadalt aratott. Nagyon sokszor hallok én is ilyet, hogy Jézus legyőzte a sátánt, le van győzve a sátán, és igazából csak... Tehát ez fontos, hogy valakinek az életében ez meg is nyilvánuljon. És azon kezdtem el gondolkozni, hogy mi az, hogy Jézus lefegyverezte a sátánt? Hát milyen fegyverei voltak a sátánnak? Mi az, hogy most nincs hatalma? Milyen hatalma volt akkor? És tulajdonképpen a 15-ös versben mondja ezt, és a 14-es vers elmondja, hogy mit jelent a lefegyverzés. Azt jelenti, hogy a parancsokat az ellenünk szólós utunkban álló kézírást eltörölte. Na most, ha nincs parancs, tehát törvény, akkor nincs bűn. Mert a Róma levélben is beszél Pál, hogy meg az egész szentes az látható, hogy a törvény mondja meg, hogy mi a bűn, és mi nem bűn. És mivel a törvény van, azért van bűn. Mert a lelkiismereti korszakban nem volt bűn. Pontosabban akkor is volt, csak nem volt számon kérhető. De ha nincs bűn, akkor nincs ajtó sem arra, hogy a gonosz fegyverei hassanak. És mik ezek a fegyverek? Hát ez, amit látunk a világban. Az átok, a betegség, a szegénység, a nyomor, a gyűlölet, az egymás elárulása, a háború. Tehát minden gonoszság, ezek az ördögnek a fegyverei. Na most. És igazából jó azt mondani, hogy le van győzve a sátán, de most hol fogok mondani valamit, lehet, hogy téged kiakaszt, a sátán igazából nincs legyőzve. És mégis le van. Ez azt jelenti, hogy a végérvényes tehát a sátánnak a végérvényes lefegyverzése az akkor történik meg, mikor bedobja Isten a gehennába. És ez a jelenések könyvének a végén van. De addig a sátánnak a legyőzése annak az embernek az életében van, akinek az életében Jézus az ellene szóló kézírást felszegezte a keresztre. Na és itt jön az, hogy ezt az ő vérével tette meg. És ezért vigyázni kell azzal, hogy hogyan élünk, mert az ördögnek a befolyását Jézus azoknak az életébe törte meg, akik újjászülettek, és akik úgy is élnek. Tehát nem elég pusztán azt mondani, hogy valaki elmond egy imád, és talán, hát sátának nincs többé hatása ér rám, engem már nem érinthet. Ez nem így van. Mert az fontos, hogy a vér alatt kell élni, és a keresztnek a munkája alatt kell élni. És ez jelenti azt, hogy az ördög le van győzve, és le van fegyverezve, hogyha valaki Istennek odaszánt életet él, akkor és a vér hatája alatt él, akkor nem érintheti az ördög. Ez most nem azt jelenti, hogy Isten nem tehet próbák alá, mert hiszen annak újonva kell örülni, mint hallottam. Na, ez a minimum. De most komolyan fordítva a szót, tehát igazából ez fontos, hogy lássuk Jézus vérével kapcsolatban azt, hogy Jézus a vérét kifolyatta ezáltal a kereszten, hogy ez megtörtént, ezáltal törölte el a törvényt az életünkbe, a parancsot, és ezáltal nincs bűn. És ezáltal nincs behatása sem annak az embernek az életére, aki nem bűnben él, mert a bűn nyitja ki az ajtót. És azáltal működnek a sátán fegyverei. Ha ez az ajtó be van zárva, pontosan nincs is, akkor nem tud mi bejönni. És tehát ez a határvonal, Jézusnak a vére. Jézus vérének egy másik aspektusa még az úrvacsora, amiről beszél. Azt mondja, hogy Pál mondja az 1 Korintus 11.23-ban, mert én az Úrtól kaptam, amit át is adtam nektek, közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondta. Ez az én testem, amely ti érettetek van, ezt tegyétek rám való emlékezésül. Hasonlóképpen a porrat is fogta a vacsorázás után, ezt mondta, ez a pohár az új szövetség az én véremben, ezt tegyétek, ahányszor isszátok emlékezésül én rám. És ez is nagyon tetszett ez a megfogalmazás, amit hallottam, hogy a mi szövetségünknek, amelyet Jézus Krisztus által kötöttünk az Atyával, annak az alapja és feltétele Jézusnak a vére. Isten odaadta az életét nekünk, a mi életünk pedig bekerül Isten szívébe, akaratába, és ez a kölcsönös átadás a közösség lényege, amely csak a vér alapján történik meg, vér nélkül senkinek nem lehet kapcsolata Jézus Krisztussal. Na most, és ehhez jön hozzá János 6-ban szereplő igék, ahol ugye mondja azt, hogy ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké élni fog, és most nem olvasom fel, mert elment az idő, de ugye ott arról van szó, hogy a Jézus vérét kell, Jézus húsát kell enni, és Jézus vérét kell inni, mert aki húsomat eszi és véremet issza, bennem marad, és én is abban. És előtte pedig mondja, hogy ha nem eszitek az ember fiának húsát, és nem iszátok a vérét, akkor nincs bennetek élet. Annak, aki a húsomat eszi, és a véremet issza, örök élete van, és én azt feltámasztom az utolsó napon. Mert húsom igazi étel, és a vérem igazi ital. Most itt, tehát a vérnek ebből a szempontból is van óriási szerepe. Az úrvacsoráról szerintem sokszor, és én most nem akarok erre már kitérni, de egy transzferencia működik, és az úrvacsorai közösséggel az örök élet van közvetítve az ember számára. Egyébként számomra nagyon érdekes dolog az, hogy a kenyérnél nem mondja, hogy szövetség. Hanem azt mondja, hogy a kenyér ad örök életet, a vér is ad örök életet, egyébként szétválaszthatatlan a kettő, tehát nehogy félreértsetek, de az az érdekes, és itt most a vért akarom kiemelni, hogy a vérnél mondja azt, hogy ez a pohár az új szövetség az én véremben. Tehát, és itt is a vér ki van emelve egy ilyen plusz elemként, hogy az a szövetséget jelzi, és a szövetség a vérben valósul meg. A vér szellemi fegyver is. Azt mondja a Jelenések 12-ben, ekkor hangos szót hallottam az égben, mondja János, amely ezt mondta, most lett a szabadítás, a hatalom, a királyság Istenünké, és a fennhatóság az ő felkentjéé, mert testvéreink vádolóját levetették, azt, aki ilyen nappal vádolt őket Istenünk előtt. Testvéreink legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságtételük szavával, és azzal, hogy lelküket nem szerették halálig. Tehát igazából a vérrel lehet harcolni az ördög ellen, és Jézus vérét kell, a vérével való közösségben működik az, hogy az ember a kísértéseket távol tudja tartani magától, hogy eredményesen tudja az ördögnek a munkát lerombolni a saját életében. A Jelenések 7-ben azt látjuk, nem olvasom fel itt sem már, amit fölírtam, ott arról van szó, hogy a nagy nyomorúságból megjelennek emberek, fehér palást van rajtuk, és azt mondja, kik ezek, mondja a vének közül egy, akik fehér palásba öltözöttek, és honnan jöttek? Uram, te tudod, szóltam hozzá. Ő pedig ezt felte nekem. Ezek azok, akik a nagy szorongattatásból jönnek, és akik ruháikat megmosták és megfehérítették a bárány vérével. Tehát a ruha ki lett mosva, és ki lett fehérítve. És ez utána belépő volt Isten trónjához és a templomba. Mert utána azt mondja, ezért vannak az Isten trónja előtt. Tehát mert megmosták és megfehérítették a ruháikat. Ezért vannak az Isten trónja előtt, ezért szolgálják őt templomában nappal és éjjel. Az pedig, aki a trónon ül, sátorával takarja be őket, úgyhogy többet nem fognak éhezni, sem szomjazni, sem a napheve, sem semmi más hőség nem éri őket. Mert a bárány ott fenn a trón közepén terelgeti, és az élet forrás vizeihez vezetgeti őket, az Isten pedig eltöröl szemükről minden könnyet. Na most, hogy itt mit jelent a ruha fehérítése, ez legyen házi feladat. Ezt valaki majd mondja el, nagyon szeretném, hogyha valaki ezt elmondaná majd nekem, de egyet sugok. A Jelenések 19.8-ban, ahol ott nem erről van szó. Mert ott a Károly azt mondja, hogy ha a fehér ruha, a fehér gyorsa szentek igazságos cselekedetei, de ott nem erről van szó, hanem az eredeti szerint az a szentek megigazulása, vagy megigazultsága a gyolcs, meg ott a fehér sincsen. Úgyhogy ezen esetleg, ha valakinek van kedve, akkor ezen gondolkodja. Engem nagyon érdekel, hogy mit jelent az, hogy megfehérítették a ruháikat, és kimosták a bárány vérében. Mi a ruha, mi a megfehérítés. Hát a bárány vérét azt tudjuk. Jó, és akkor be is fejezem egy igét föl egy igével. A Jelenések 19-ben azt mondja az ige: láttam, megnyílt az ég, és egyszer egy fehér ló tűnt fel, rajta ülőt hűségesnek és igaznak nevezik. Igazságosan ítél és hadakozik. Szeme tűzlány, fején sok korona. Írott név van rajta, melyet senki sem ismer, csak ő. Köbbeny burkolja be, mely vérben ázott. Neve így hangzik az Isten igéje. Fehér lovakon követték, fényes, tiszta gyolcsba öltözötten a mennybeli seregek. Szájából éles pallos jön ki, hogy azzal vágja a nemzeteket. Vasveszővel fogja őket terelgetni, ő tapossa majd a mindenen uralkodó Isten haragos indulata borának sajtóját. Kőbenyér és tomporára egy név van írva: királyok királya és uraknak ura. Na ez Jézus. Hát ennyit szerettem volna mondani. Mondom, nagyon sok tanításon rengeteget foglalkoztak Jézus vérével, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a keresztény életben hatékonyan tudjunk működni, ahhoz mindenképpen látni kell, hogy a vérnek milyen szerepe van, hogy ahhoz hogyan kell viszonyulni, hogyan tudjuk használni, és azt is, hogy legyen bizalmunk Istenhez abban, hogy a megváltásnak a munkája az ránk nézve érvényes attól függetlenül, hogy milyen tetteket vagy cselekedeteket teszünk. Az más kérdés, hogy az ebben kifejtett bizalmunk alapján nyilván olyan tetteket tesz az ember, ami a megigazultságának megfelelő.